Folytatódik a Célegyenes, az Inforádió autó és motorsport magazin műsora. A franciaországi Le Mansban ma megrendezték a MotoGP, a motoros gyorsasági világbajnokság idei 5. futamát. A végeredmény nem hozott meglepetést, a rajongók mégis egy izgalmas versenyt láthattak. Az érről induló Marc Márquez a rajt után az 5. helyre csúszott vissza, majd miután majdnem összeakadt Lorenzóval, a 10. helyig esett hátra. Az első kör végén Dovizioso vezetett a Ducatival, a német Stefan Bradl és Valentino Rossi előtt. Lorenzo a 8., Pedrosa a 9., Márquez a 10. helyen haladt ekkor. Hármuk közül a Yamahás Lorenzo és a világbajnoki címvédő Márquez rohamtempóban zárkózott fel, néhány körrel később már az 5.-6. helyen motoroztak. Időközben Valentino Rossi állt az érre, az olasz mögött Espargaro, Bradl és a már 4. helyen járó Márquez, valamint Lorenzo haladt. A Honda másik gyári versenyzője Pedrosa továbbra is csak a 8. helyen motorozott. 20 körrel a verseny vége előtt Márquez megfutotta a verseny addigi legjobb körét, egyben a versenyben futott pályarekordot. 2 körrel később már a 2. helyen haladt, és üldözőbe vette Valentino Rossit. Lorenzo a 6., Pedrosa a 7. helyen haladt ekkor. Újabb 2 kör elteltével Márquez átvette a vezetést, és körről körre növelve előnyét, megnyerte a versenyt. Idén eddig csak Marc Márquezt intették le a király kategóriában az élen, a spanyol 5 versenyből 5-öt nyert meg. A 2. helyen, idén 3. pályafutása során a király kategóriában 151-szer Valentino Rossi futott be. A dobogó 3. fokára Bautista állhatott fel. A 4. helyen Espargaro, az 5. Pedrosa, a 6. Lorenzo végzett. A világbajnokságot maximális pontszámmal, 125 egységgel Marc Márquez vezeti, a 83 pontos Pedrosa és a 81 pontos Rossi előtt. A 4. helyen Dovizioso áll 53 ponttal, az 5. Lorenzo 45 ponttal.
Célegyenes.
Németországban a DTM, a Német Túrautó Bajnokság is megrendezte idei 2. versenyét. A mezőny 2 hét múlva a Hungaroringre látogat. A hétvége eseményeiről Hámor Ivánnal, a Portfolio.hu cégautó mellékletének rovatvezetőjével, a Rally Rádió főszerkesztőjével beszélgettem.
A DTM időmérő edzése simán lezajlott, de a rajtsorrend mégsem teljesen ez alapján alakult ki, ugyanis a pole pozíciót elért Molina autóját a technikai ellenőrzés során szabálytalannak ítélték a versenybírók. A hátsó szárny egy bizonyos szögben 2,5 mm-rel hosszabb volt, mint lehetett volna. Ugye a DTM autóknak is mozgatható a hátsó szárnya, a Formula 1-hez hasonlóan a DTM-ben is alkalmazható a DRS, mint egy légellenállás csökkentő eszköz az egyenesekben, és ez a szárny, amikor le volt billentve, akkor 2,5 mm-rel hosszabb volt, mint a megengedett, és ezért nemes egyszerűséggel a propozícióból a rajtlács leghátsó pozíciójába sorolták, így nem ő indulhatott, hanem Wittmann az első kockából BMW-vel.
A versenyben vezetett BMW, Audi és a végén egy Mercedes intettek le győztesként, meglehetősen kaotikus volt a futam, te hogy láttad?
Így van, a futam elején lehetett sejteni, hogy nem lesz egy egyszerű futam, ugyanis nagyon erőteljesen lógott az esőlába, a rajtrácson még ugyan szinte mindenki az általa választott, legtöbben egyébként a puha gumit választották a rajtra, és csak egy páran tetették fel a keményebb keverékű slicket, de a felvezető körben már lehetett látni, hogy néhányan használták az ablaktörlőjüket is, és hogy elkezdett cseperegni az eső. Ez önmagában még nem jelentett volna problémát, ugyanis a pálya nem volt vizes, hanem csak még kezdett enyhén nedvesedni, erre a körülményre pedig a puha slick az tökéletesen alkalmas tud lenni. Amíg nem áll a pályán a víz, nincs összefüggő vízréteg a versenypálya aszfaltján, addig puha keverékű slickgumival nagyon jól lehet rajta haladni, akkor van baj, hogyha felúszik az autó, kialakul az úgynevezett aquaplaning jelensége, akkor kell föltenni a vizes gumit egy versenyautóra. Tehát a rajtot még nagyon sokan elvállalták slickgumival, bár néhányan a mezőnyből már akkor rögtön a felvezető kört követően a box utcába hajtottak, és ott akkor felrakadták a vizes gumit. De az első körökben ez úgy tűnt, hogy nem válik be, ugyanis az eső az csak éppen, hogy csak szemelkélt, és a puha szűkekkel nagyon jó időket lehetett autózni. Elég küzdelmesen indult a verseny. Tembély például visszaesett a rajt után a 3. helyre, de óriás csata volt igazából minden pozícióért, egészen addig, amíg az eső jobban rá nem zendített, mert akkor már aztán kialakult a káosz. rossz volt, aki bátor volt, és a vizes íveket használva, tehát a nem felgumizott részét a pályának nagyon jól tudta uralni az autóját, míg mások már akkor kezdtek törögni, forogni, és megkezdődött a kerékcserék időszaka. Elkezdték felrakatni a versenyzők a vizes gumikat, kivéve Geri Peffettet, aki a kék-sárga Mercedes-ével igen bátran kihúzta addig, egészen pontosan 19. körig skid gumin, jelentősen veszítve kezdeti pozíciójából, amíg meg kellett kezdeni a DTM-ben kötelező kerékcserét, ami a verseny középső harmadában kell, hogy sort kerítsenek a versenyzők.
A vizes pályának is köszönhetően nagyon sok apró koccanás is volt DTM autókon kívül elől, gyakorlatilag a lökhárító elején is vannak pici kis terelő szárnyak, ezek sorba repkedtek, töredeztek le az autókról. Mennyit veszítenek ezzel az egyensúlyukból, illetve a tapadásukból ezek az autók?
A DTM autók azok gyakorlatilag, még hogyha a látszat nem is ezt mutatja, azok egy formula autóknak felelnek meg szinte, legalábbis a műszaki kialakításukat, látszerkezetüket tekintve, és arra van rá szerelve, arra a központi vázra, minden márkának a saját utcai modelljére valami, és hasonlít, hogy ilyen sziluett karosszéria, és ezen kívül még nagyon sok volt, te is mondtad, apró, kisebb és nagyobb légterelő található az autók oldalt és hátul is. Az Oseszkébeni pályán ennek így főleg esőben igazából nem volt akkora jelentősége, hogy minden egyes légterelő a helyén legyen, ez egy nem túlzottan gyors pálya, így az aerodinamikának ennek a pályán nem volt akkora szerepe. Ez inkább látványos volt, mint sem a köridőre veszélyes, hogy ezek a kisebb apró elemek röpködtek az autókról a különböző kocsanásokban, de egy biztos, hogy mind a tévéképernyőn, mind a helyszínen az a nézők számára látványos volt.
A versenyt végül Christian Vitron nyerte meg egy Mercedes-szel. Mit lehet tudni erről a fiatal pilótáról?
Így van, Vitron egy 25 éves fiatal versenyző, a Mercedes Junior programjának része, és én úgy gondolom, hogy az ázsiója most rendkívül megnövekedett, ugyanis a DTM idei első futamán a Mercedes sehol nem volt, a top 10-ben nem fért bele a versenyen, fejek is hullottak emiatt a csapatnál, most pedig a 16. pozícióból rajtolva nyerte meg a versenyt, nem utolsó sorban a jó gumi taktikának, már mint a jókor történő gumicserének köszönhetően. Ő végül is vizes gumival fejezte be a versenyt, és nagyon sokat segített ezzel a győzelmével a Mercedes csapaton. Mindegyik Mercedes csapaton, ugyanis hát az autók azok teljesen egyformán, csak különböző csapatok futtatják ezeket, és ezzel, hogy megtörte a, úgymond az Audi és a BMW idei tavaly évvégi hegemóniáját, ezzel a házon belüli ázsiója nagyon-nagyon megemelkedett vitamin.
A DTM-ben, a német túraautóbajnokságban az Audik, a BMW-k és a Mercedesek versenyeznek egymással, és itt legalább valamennyire kiegyensúlyozott a mezőny. Ha azt nézzük, akkor a Rally világbajnokságon ugye a Volkswagen, a Formula 1-ben a Mercedes, a MotoGP-ben a Honda verhetetlen. Minek köszönhető az, hogy a DTM ennyire kiegyensúlyozott?
Egy nagyon jó szabályrendszer alkottak meg a DTM szervezői, ugyanis egyforma karosszériát kell használniuk, és a karosszériát én a vászszerkezetet is értem a csapatoknak, amit ugyanaz a német beszállító készít minden gyártó számára, már mint gyártó alatt most az autógyártót, tehát az Audit, a BMW-t és a Mercedes-t értem. Erre már az autógyártók építik rá a szigorú szabályok szerint elkészített sziluett karosszériát, amelynek mind a mérete, mind a légterelők száma, formája meghatározott. Egyforma sebességváltót, egyforma futómű részeket, egyforma székrendszert alkalmaznak az autókban. Egyedül csak a V8-as motorok azok, amik az autógyártók intézőjelben saját termékei, mert természetesen a versenyalkatrészeket ők is specialista gyártóktól szerzik be. Tehát ez önmagában egy garancia arra, hogy teljesen mindegy, hogy milyen jelvény van az autón, a teljesítménye az olyan lesz, mint a többinek. Egy 1120 kg a versenyzővel együtt mért minimum súlya ezeknek az autóknak, és 2,5 kilós lépcsőkben handicappelik a DTM autókat, tehát amelyik márka autója nyer, az, illetve az előző versenyen a top 10-ben végzett autó fog plusz súlyt kapni, amelyik márka pedig nem is került be a top 10 adott esetben, az pedig könnyítést kap, de a különbség maximum 10 kiló lehet az autó között, és ez is mégis különbségeket tud okozni, tehát egy 10 kilós sávon belül tudnak olyan hatást elérni, mint mondjuk a túrakocsi világbajnokságnál 60 kilóval.
Két hét múlva, június 1-én a Hungaroringen lesz majd a DTM mezőnye. Mit vársz ettől a futamtól? Ugye a Hungaroring nem lesz új a versenyzők és a csapatok számára, hiszen a bajnokság előtt már itt tesztelhettek. Milyen futam lesz a Hungaroringen?
Én úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas futam lesz a Hungaroringen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen megéri kilátogatni a Hungaroringre a két hét múlva esedékes hétvégére, és megnézni ezeket a kifejezetten hangos, látványos visszaváltáskor, illetve gázelvételkor lángnyelveket lövellő versenyautókat, mert olyan élményt jelentenek a szurkolók, nézők számára, de akár a teljesen laikusok számára is, amit hát azt kell, hogy mondjam, hogy idén lehet, hogy a Forma 1 sem tud nyújtani. Szóval itt a DTM-ben minden megvan. Az utcaiakhoz hasonlító autók, a tized másodpercre menő köridők, az időeredményeket elég megnézni az időmérő edzéseken. Szinte másodpercen belül van az első és az utolsó helyezett is, tehát tényleg csak tizedek, századok, ezredek döntenek a pilóták között arra a sorrendő tekintetében, és ez a versenyen is érződik, hogy nem is kímélik egymást, az autóikat sem kímélik, illetve nagyon-nagyon törekvőek is a versenyzők vannak, úgymond nagy öregek, akár a Formula 1-et is megjárt nagy öregek is vannak, a feltörekvésű tehetségek, akik igenis bizonyítani szeretnének. Ez olyan küzdelmet és olyan látványt garantál, amiért érdemes kilátogatni a helyszínre.
Hámor Ivánt, a Portfolio.hu cégautó mellékletének rovatvezetőjét, a Rally Rádió főszerkesztőjét hallották. Már a véget ért a Célegyenes. A műsor társszerkesztője Farkas Dávid volt. Most búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Domanics András.